Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények megelőzésére és felderítésére összpontosító Delta program első 3 hónapjának eredményeképpen több mint 3500 büntetőeljárás kezdődött meg, mondta a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatóján Budapesten. Horváth László közölte, a bűnözőktől több mint fél tonna kábítószert, mintegy 250 millió forint készpénzt és összesen csaknem 100 millió forint értékű ingóságot foglaltak le, valamint csaknem 100 járművet, amit a terjesztéshez használtak. A kezdeményezés hatására nem csak helyi terjesztők, hanem komoly kereskedőláncok, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, ipari szintű termelést végző bűnözők is lelepleződtek. Így csökkent a kábítószer mennyisége az országban, visszaesett a fogyasztás, és nagyon fontos, hogy kevesebb az új fogyasztó is. Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettes szerint az eredmények jól tükrözik a rendőrség erőfeszítéseit, szerteágazó szakmai tevékenységét. Jelenleg 448 nyomozó dolgozik az ilyen esetek felderítésén. Rajtuk és a januárban létrejött kábítószer bűnözés elleni hivatal munkáján kívül fontos a kistelepüléseken végzett rendőri tevékenység is, amelyben kulcsszerepet töltenek be a körzeti megbízottak, mondta. Életbe lépett a késési biztosítás, visszajár a menetjegy árának fele, ha a vonat, helyközi busz, agglomerációs, kék volánbusz vagy hév késése elérte a 20 percet, tudatta a MÁV közleményében a távirati irodával. A visszatérítés szempontjából a késést kiváltó ok nem számít. A pénzvisszatérítés, illetve a bérleteseket vagy napi jeggyel utazókat megillető százalékos kedvezmény akkor is jár, ha a legalább 20 perces késés nem a MÁV hibájából következett be, például baleset vagy külföldről hozott késés okozta. Akadálymentes a Vox 2025 online felülete, így a siketek és nagyothallók, valamint a látássérültek is elmondhatják véleményüket az ukrán EU csatlakozás ügyében, írt a közösségi oldalán Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó. A bejegyzéshez csatolt videóban Hidvégi Balázs, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta. A Vox 2025 lényege, hogy az igazán fontos kérdésekben a magyarok elmondhassák véleményüket. Ukrajna EU csatlakozását ránk akarják erőltetni, miközben ez minden magyar családnak nagyon súlyos terheket jelentene. A döntésnek itthon kell megszületnie, figyelembe véve a magyar emberek érdekeit, élethelyzetét és biztonságát. Ne hagyjuk, hogy mások döntsenek helyettünk, döntsünk mi magunk, mondta. Rekordot döntött az ECA. A Nemzeti Adó és Vámhivatal bevalláskiajánlási rendszerén keresztül az idén 2 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat, míg 2017-ben még csak 600 ezeren, és jól vizsgázott a NAV legújabb bevalláskitöltést segítő programja, a kérdésfelelet mód is, tájékoztatta Vágújhelyi Ferenc, a NAV elnöke, a távirati irodát. Elmondta, az adóhivatal több mint 5,6 millió magánszemélynek készítette el az adóbevallási tervezetet az idén. Ezek jelentős része május 20-ai hatállyal érvényes bevallássá vált. Az ESZIA rendszerén keresztül beérkezett rekordszámú 2 millió bevallásból 1,2 milliónál az adózók nem változtattak a NAV által kiajánlott tervezeten. Ugyanakkor most is sokan hagyták utolsó pillanatra a tervezet módosítását, benyújtását. Az ESZIA bevallások harmada az utolsó héten érkezett be, és ebből is kiemelten a két utolsó nap, május 19-én és május 20-án is 160 ezer ESZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, ismertette a hivatal elnöke. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, csupán elvétve alakulhat ki záporzivatar, de inkább majd estétől nő előfordulási esélyük az északnyugati, északi ország részben. Ekkor a határhoz közeli részeken már egy-egy intenzívebb zivatar sem kizárt. A délnyugati déli szél az Észak-Dunántúl kivételével több helyen megélénkül. Zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutára 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Késő estére 20-26 fok közé hűl le. Híreket hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először labdarúgással, ezt követően kosárlabdával, kerékpárral, végül pedig röplabdával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Idegenben sikerült a Color City Cousins Barcika SC-nek az, ami eddig még sohasem. Feljutott a labdarúgó NB1-be. A tét óriási volt, mégis az utolsó másodpercig bizonytalanság volt, hogy csak a dobogó harmadik helye jut a kéksárgáknak, vagy mégis sikerül egy álom beteljesülése. Végül a KBSC és a Vasas is döntetlent játszott, így az 1-1 pont döntött, a Cousins Barcika az NB1-ben játszik a következő szezonban. Erős Gábor vezetőedzőt hallják.
Azt tudtuk, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Szerintem a Kisvárda bebizonyította, hogy nagyon sportszerű játszott, és megtettek mindent a győzelemért. Tehát nekünk is egy jó csapatunk van, és most az egy pont elég volt ahhoz, hogy feljussunk. Én nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatra, és köszönöm nekik az egész évben mutatott játékot is, meg azt az alázatos munkát, amit beletettek. A stábomnak, előttük is le a kalappal, és minden egyes alkalmazottnak, aki ugye a Cousins Barcikánál dolgozik, és a sikereinkért dolgozott. Nagyon nehéz most beszélni, mert tényleg én is csak keresem a szavakat, ez egy történelmi siker, és valami elképesztően büszkék vagyunk mindenkire, úgyhogy örülünk neki. Mikor én oda kerültem nyáron a csapathoz, ugye mindenki tudja, hogy mi Diósgyőrt fiók csapat vagyunk, voltunk, és az volt a cél, hogy minél jobb pozícióba kerüljünk. Az igazából a fél évnél kezdett egy kicsit körvonalozódni, amikor második helyen fordultunk. Ott gondolták úgy a vezetőink, hogy álmodjunk egy merészet, és aztán nagyon szépen haladtunk végig a tavaszi szezon folyamán. Én azt mondom, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk, hiszen az a csapat, amelyik el tudja mondani magáról, hogy a hatodik forduló óta nem mozdult ki az első háromból. Én azt mondom, hogy megérdemelten jutott fel, és még egyszer mondom, valami elképesztően boldogak vagyunk. Most csak örülünk annak, ami van, aztán a többi az majd a jövő zenéje lesz.
Komoly változások történtek ebben a bajnoki szezonban a Barcika SC-nél. A klub vezetősége a napokban mutatta be az új klubigazgatót, Simon Miklóst. Stupák Péter tulajdonost hallják.
Azért vagyunk itt, hogy a Simon Miklós, mint klubigazgató be tudjuk mutatni, hiszen eddig ugye nyilván egy felnőtt csapat stábjában is egy meghatározó állandóság mutatkozott a cégvezetői pozícióban is, és a jó működésünket tovább még kellett egy olyan valaki, aki besegít nekünk abba, hogy az utánpótlás és a felnőtt csapat közötti szakmai munka kicsit összehangoltabban tudjon működni, és nyilván Miklós személyben, aki akadémiát, felnőtt csapatot is irányított, én azt gondolom, hogy egy komplex ember tudtunk ma Cousins Barcikára hozni, és hát reméljük, hogy a Cousins Barcikai lakosok is, és a város is büszke lesz a munkájára.
Most pedig Koszta Péter sportigazgatót hallják.
Mivel én főállásban nem itt vagyok, hanem én mellette iskolaigazgatóként dolgozom is, tanítok is, ezért én mindennapi munkában úgy konkrétan, hogy délelőtt abszolút nem tudok részt venni, csak az esti edzéseken általában, ezért szükség van egy olyan személyre is, aki a napi munkákat tudja irányítani, és ugye mivel itt az elsődleges szempont most az, hogy tehát teljesen független attól, hogy most feljutunk-e NB1-be, vagy maradunk a másodosztályba, mindenképpen kell egy olyan személy, aki az utánpótlás és a felnőtt labdarúgást összefogja. És ezért is gondolt a klub erre, hogy egy új személyt fog erre alkalmazni.
Végül a klub újdonsült igazgatóját, Sima Miklóst hallják.
Az edzőket, akik az utánpótlásban dolgoznak, még nagyobb lehetőség előállítani, akár a tapasztalat, akár a tanulás, akármilyen szinten, illetve az itt sportolóit, focizó gyerekeknek talán még egy szintet adni a fejlődésükhöz. És a végcél nem mondom, hogy fontosabb, mint mondjuk az NB1, de nagyon-nagyon szeretnénk azt látni, hogy a helyi gyerekekből is áll a felnőtt csapat, vagy az első csapat. Úgyhogy ezek abszolút az első távú célok, és ennek szeretnék részese lenni. Ebben szeretnék egy kicsit kiteljesedni, és ebben szeretnék úgy részt venni, hogy ha innen esetleg elmegyek, akkor azt mondhatjuk, hogy valamit sikerült hozzáadni ehhez a fejlődéshez.
Simon Miklóst, a Color City Kozinszborzika SC klubigazgatóját hallották. Döntetlen után 11-esekkel dőlt el a labdarúgó Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kupa sorsa. A Kisvárdán megrendezett Tarpa vásárosnamény fináli a rendes játékidőben 1-1-es döntetlennel zárult. A tarpaiak mindezött 11-est belőtték, a naményiak viszont egyszer hibáztak, így sorozatban harmadszor a Tarpa SC lett a kupa győztes. Gári Hárdot, a Tarpa játékosát hallják.
Zsinórban harmadszor nyertük, mert gondolom, hogy történelmet írtunk ezzel. Egy igazi kupadöntő volt, nehéz mérkőzés volt, de ezt tudtuk, mert egy Tarpa vásárosnamény mérkőzés, így mindig egy beregi El Clásico. Pontosan a mai nap is egy olyan volt, helyzetek itt is, ott is, kemény párharcok. Úgy gondolom, egy parázs jó, kemény döntő volt.
Most pedig Maxim Gábort, a vásárosnamény edzőjét hallják.
Először gratulálok a Tarpa csapatának a kupa elhódításához. Hát ez egy kiki mérkőzés volt, úgy gondolom a 11-es párban így alakult most. Én nagyon büszke vagyok a csapatomra. Örülök, hogy ezekkel a fiúkkal dolgoztatok minden héten. Most is megmutatták, hogy jóval több van bennük, mint amit mutattunk a bajnokságban. Előre láthatólag is úgy gondoltuk, hogy nyilván ez nem egy bajnoki mérkőzés, itt bármi megtörténhet. Én úgy gondolom, hogy mindenki kitette szívét, lelkét a pályára. De még egyszer nagyon büszke vagyok a fiúkra is. Hát látjuk, fiatalok még sírtak többen, de ez a jó, mert az azt jelenti, hogy több van bennük és akarnak, és még lehetőség van mindenkiben, és bármit elérhetnek a futballba, hogyha tesznek ért.
Végül Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Ha valaki tisztában volt a két csapat bajnokságban nyújtott teljesítményével, az erejével, amit ugye a bajnokságban képvisel, ugye tudjuk, a Tarpa már megnyerte jó pár fordulóval ezelőtt az első osztályt, készül az NB3-as osztályozóra. A Vásáros, ami utolsó előttiként szinte biztos, hogy búcsúzik a vármegyei első osztálytól, bár még van hátra két forduló. Szóval sima mérkőzésre lehetett volna számítani, de ahogy szoktuk mondani, egy kupadöntő mindig más, egy mérkőzésen mindig felszívják magukat a csapatok, és annak ellenére, hogy már 75-80 másodperc után vezetett az esélyesebb csapat, a vásárosnamény nagyon komolyan felszívta magát, egyeníteni tudott, kiharcolta a 11-es rugásokat, és végül ugye 11-es rugásokkal az a Tarpa győzött, amely Zsinórban harmadszor nyerte meg ezt a kupát, ugye, és ezzel ő a legtöbbszörös kupa győztes.
Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallották. Sajátos nevelési igényű gyerekek számára szervezett labdarúgó tornát a DVSC. Vad Tibort, a DVSC különleges akadémia szakmai vezetőjét hallják.
4 éve indult a programunk, és minden évben legalább 2 kupát rendezünk meg. A gyerekeknek ez óriási lehetőség, hogy egy ilyen szuper környezetben sportolhatnak és egymás ellen játszhatnak meccseket.
A különleges akadémia pünkösdi kupát azzal a céllal rendezték meg, hogy a speciális figyelmet igénylő fiatalok versenyhelyzetben is kipróbálhassák magukat. Az anyaegyesület nem csak a helyszín biztosításával támogatta a kezdeményezést. A találkozókat a Loki MB3-as csapatának játékosai, valamint az akadémia utánpótlás edzői vezették. Az eseményen mintegy 12 csapat vett részt. Többségük a Hajdú-Bihar vármegyei régióból érkezett, de székelyföldi együttes is képviselte magát. A DVSC focistái és trénerei mellett a női kézilabda csapat korábbi kiválósága, Csapó Erika is ott volt az eseményen, az Álmosdi és a Kokadi gárda vezetőjeként. Szerinte az ehhez hasonló rendezvények nagyon fontosak a fiatalok fejlődése szempontjából.
Nagyon-nagyon örültem neki, mikor elkezdtem a munkát Álmosdon, és értesültem erről a lehetőségről, hiszen kis település, kis iskola, a sport mint olyan gyakorlatilag nagyjából csak testnevelési során létezik, és azért ezeknek a fiúknak nagyon-nagyon fontos a megmérettetés.
A pallagi tornán csak nem 100-an vettek részt. Az ötödik helyet szerezte meg a kosárlabda NB1-ben a Deac együttese. Pető Ákos vezetőedzőt hallják.
Úgy gondolom, hogy megvolt bennünk a potenciál egész évben arra, hogy akár a legjobbakkal is időszakosan fel tudjuk venni a versenyt. Volt egy olyan pillanat, hogy még akár a nyolc beütás is rezgett, úgymond. Itt sokat beszéltünk különböző szakemberekkel, hogy 4-9-10 helyig ez nagyon, nagyon kiegyenített a bajnokság. Hozzá kell tenni azt is, hogy a negyedik helyen tudtunk végezni a alapszakaszban, azért ez nem csak a mi kezünk volt benne, hanem kellett ez a zalaegerszegi botlás is. Én úgy gondolom, hogy közel a maximumot kihoztuk magunkból. Igazából úgy gondolom, hogy apróságon kellett változtatni, mivel furás mondani a vereségeken kívül olyan nagy gond nem volt az együttessel. Kicsit gyorsítottunk a játékon, rotációt egy kicsit átalakítottuk, és szerencsére ez pozitívan csapódott le a csapatnál, és mindenki magáénak érezte még jobban a csapatot, és nagyon jó plusz energiákat tudtak beleadni itt az alapszakasz végén. Nagyon nagy energiákat kellett mozgósítani, hogy odaérjünk. Nem számoltuk a negyedik helyre, de hogy az ötödik helyre be tudjunk jönni. Viszont utána az alapszakasz vége után azt is éreztük így a stábban, hogy mivel nagyon ki kellett éleznünk magunkat így az alapszakasz végére, biztos, hogy ez vissza fog ütni majd valamelyik meccsen. Hát álmunkban nem gondoltunk volna, hogy az első hazain. Úgy gondolom, hogy ott abszolút mindenki a tudás alatt játszott, és tényleg mondhatni, hogy betlizett. Ami a jó dolog, hogy egyszerre mindenki, tehát gondoltuk, hogy még egy ilyen nem lesz. De valóban ez a párharcot is meghatározta ez a mérkőzés. De úgy gondolom, hogy magát a csapatot nem szabad csak ez alapján, az egy meccs alapján értékelni. Utána három egál meccset játszottunk, egyszer mi jöttünk jobban, kétszer a Zalaegerszeg. Úgy gondolom, hogy amit már említettem is, hogy nagyon közel voltak egymáshoz a csapatok. Itt apróságok döntöttek, pláne úgy, hogy az utolsó mérkőzés előtt, illetve az utolsó hazai mérkőzésen André Williamson egy hát idény befejező sérülés szenvedett, amit nála azért a pályafutás végét is jelentette. Nem feltétlenül azért, mert nagyon komoly volt a sérülés, hanem pont annyi időt hagyott ki, hogy már nem tudott visszajönni a szezonban, illetve ez volt az utolsó szezonja. Nem tudom megfedni utána a játékosokat, hiszen tényleg sokszor jól játszottunk, mindent megtettünk, nüanszokon múlt. Igazából úgy gondolom, hogy a Zalaegerszegben akkor tudtak bizonyos játékosok extrát hozni végjátékokban, illetve olyan játékosok tudtak extrát hozzátenni, akikre nem feltétlenül, nem az, hogy nem készültünk, hanem meg volt, hogy nagyjából mennyit tudnak, és abszolút szerintem a tudásuk felett játszottak bizonyos szituációkban. Alapjában elégedett vagyok, mondom, egy nagyon kicsi hiányérzet van bennem, amiatt a Zalaegerszegi egy meccs miatt, de összességében mind a csapat teljesítményével is elégedett vagyok, illetve azok a játékosok, akikben látjuk a potenciált ezekhez a mérkőzéseken. Úgy gondolom, hogy a négy mérkőzésből háromat abszolút mi irányítottunk, illetve egyszer Székesfehéren pedig hosszabbításról sikerült nyerni, ott pedig úgy gondolom, hogy azért, mert nagyon motiváltak voltunk, és élesek voltak a játékosok, és szinte kilátástalan szituációból, hiszen 26 másodperc volt hát a 4 pontos hátrány, onnan tudtunk hosszabbításra menteni, illetve a hosszabbításból pedig már abszolút szerintem ennyi elfogultságot engedje meg mindenki, nem volt kérdés, hogy mi fogjuk behúzni a mérkőzést.
Pető Ákos beszélt a fiatalokról is, akik kulcs szerepet játszottak a bajnokságban.
Mivel piros csoportban én dolgoztam velük, tehát úgy éreztem, hogy rászolgálnak a bizalomra, és ők náluk is nagyon jól csapódott le, tehát nem úgy vették, hogy na most biztos, hogy érdemtelenül is fognak játszani, hanem motiváltak voltak, és amikor hozzá lehetett tenni, hozzátettek a mérkőzéshez. Kovács Ákos nagyon jó pult volt André Williamson, sőt, voltak bizonyos aspektusok, amivel még többet is tudott hozzátenni, mint Dré. Én úgy gondolom, hogy a következőben az lenne a fontos, hogy nem csak lehetőséget kapjanak, hanem ezt egy-két játékos be is kell építeni a jövő csapatába, hiszen fiatalok, ők a jövő, de nekik is azt tudni kell, hogy most ez egy állapot, hogy fiatalok, tehát szeretném, hogyha ők egy-két éven belül komoly meghatározó profi játékosok lennének a Debrecen csapatában. Ami biztos, hogy az André Williamsonnál visszavonul, tehát az ő helyére biztos, hogy kell majd játékost keresnünk, illetve itt azért is talán kevesebb a hír vagy a hang velünk kapcsolatban, hiszen több játékosnak is élő szerződése van még. Gondolok itt a Pongó Mátéra, Mócsán Bálint, tehát ők biztos, hogy velünk fognak jövőre is dolgozni, illetve többiekkel is, akivel hosszabbítás van, most folynak a tárgyalások, illetve valakivel már volt is megegyezés, annyi, hogy itt a hivatalos oldalunkon nem szeretnék elébe menni a dolgoknak, tehát ott mindent meg fognak tudni. Természetesen dolgozunk, tehát úgy gondolom, hogy légiós fronton azért lehetséges változás, de a többiben viszonylag kevesebb. Most még folyamatban van a jövői versenynaptár. Úgy gondolom, hogy augusztus 11-én hétfőn fog elkezdődni a felkészülés. Várunk, hogy itt szeptember utolsó hétvégéje, vagy október első hétvégéje lesz a rajt. Természetesen most nyáron válogatott program is van, hiszen a válogatott világbajnoki előselejtezőt fog játszani, tehát egy kicsikét most a nyári program ez alakíthatja, de így készülünk, hogy augusztus 11-e rajt.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Pető Ákost, a Deac kosárlabda csapatának vezetőedzőjét hallották. Nyolcadik alkalommal rendezte meg a Máté Szalkai Rotary Klub a 8 települést érintő kerékpártúrát. Varga Ferdinánd, az esemény főszervezője azt mondta, évről évre egyre többen regisztrálnak a túrára. Az idei rendezvényen a támogatók jóvoltából kerékpárokat sorsoltak ki a résztvevők között. Varga Ferdinánd főszervezőt hallják.
8 település állt emellé az ügy mellé, és a támogatók is most már úgy vannak, hogy keresnek bennünket, lesz segítettünk, támogathatunk, hiszen ők is tudnak indítani egy csapatot, a saját üzemükbe, gyáraikban is ez egy fontos, hogy közösség, egy csapatépítő, itt adva van minden, mi leszervezünk, csak jönni kell, teljesíteni és jól érzni magunkat. A Rotary Klubnak egyik fő motivációja az, hogy a rászorulókon segítsen, tehetséges diákokat tudjunk inspirálni a további tanulmányaik során, és számos a honlapunkon fellehető közösségi munkánk is van. És ezekből az adományokból, amik itt összegyűlnek, egész évben tudunk jótékonykodni és segíteni.
Most pedig dr. Zelenák Péter résztvevőt hallják.
Nagyon jó volt. Szép a vidék, jó a bicikliút, vannak felújított részek, könnyű tekerni. Ha nem lenne szembeszél, akkor még olyan, de így is elég jó volt.
Kedves hallgatóink, dr. Zelenák Pétert hallották. Közeledik a 33. Büki hegyi maraton Kisgyörgy Ádám emlékverseny elnevezésű terepfutó viadal, amelyet június 7-én szombaton rendeznek meg. Magyarország legidősebb terepfutó maratonjának a versenyközpontját ezúttal is Miskolcon, a Majális Park királyasztalon jelölik ki. A 4 versenyszámnak a mezőnye 10,6 kilométeres, 330 méter szintemelkedéssel nehezített, 2012-ben sikerrel debütált körpályán vetélkedik. A futók körönként visszatérnek az erdei stadionba, így a szurkolók, családtagok folyamatosan figyelemmel kísérhetik a verseny alakulását. A részletekről Szűcs Istvánt, a Miskolci Maratonklub Egyesület elnökét hallják.
A 33. Bükihegyi Maraton az június 7-én szombaton lesz itt Miskolcon, a Csanyi-Kürt királyasztalon kijelölt versenyközpontban. Gyülekezhetnek a futók, onnan fognak elrajtolni, és oda is érkeznek vissza. Egy 10,6 kilométeres körünk van, amiből a kismaratonosok egyet, a félmaratonosok kettőt, a maratonisták négyet teljesítenek, illetve a 4 tagú maratonváltó is egy-egy kört teljesít ebből a körből. Van egy 3,5 kilométeres minimaratonunk, ez a gyerekeknek, idősebbeknek, kevésbé felkészülteknek ajánljuk, és ezt a minimaratont lehet túrázva, sétálva is teljesíteni. Szintemelkedés az a 10,6 km-es körön 330 méter körönként. Ez a pálya, ez 2012-től a hegyi maraton pálya, tehát aki már járt itt, annak ismerős, aki nem járt itt, az pedig óvatosságra intem, mert tehát egy körben még el lehet viselni a 330 méter, de 4 körön keresztül ugye az már 4×330 méter, tehát nem egyszerű, nem könnyű a pálya. Általában a mi versenyeinket a Miskolc Egészséges Ifjúságért Alapítványa és a Biennale Non-Profit Kft-vel közösen szervezzük már nagyon régen, úgyhogy idén sem lesz másként. Nagyon összeszokott csapatunk van, tudjuk egymást segíteni mindenféle téren, úgyhogy ahogy szokták mondani, a jó bevált módszere ne változtassunk, sem változtatunk. Nagyjából egy 15 fő akik hónapokon keresztül foglalkoznak egy-egy versennyel. Ez azt jelenti, hogy az engedélyeztetéstől kezdve az érmek beszerzéséig, a befutóérmek megrendeléséig, tehát a rajtszámok, a nyomdai munkák elrendezéséig, a dekoráció elintézéséig, a versenyzői pólók, illetve a rendezői pólók megrendeléséig, tehát elég sokképű a dolog, illetve ami talán a legfontosabb az, hogy a nevezések nyitás után folyamatosan beérkező regisztrációkat is kezelni kell, hogy a nevezéseket ezt a honlapunkon tesszük meg, erre van egy külön csapatunk, akik a nevezéseket koordinálják, rögzítik. Ez is egy komoly tétel. A sportszakmai részét is egy külön rendezőtársunk végzéti egyben, a vezető versenybíró is. Ugyanakkor ugye a biztosítást el kell intézni a polgárőrséggel, a rendőrséggel, ebben az esetben csak polgárőrséggel egyeztetni a dolgokat, illetve hát a verseny napján, illetve a verseny megelőző napon, amikor építjük a versenyközpontot, akkor ez a 10-15 fő, ez 40 főre, 45 főre, 50 főre is kikerekedik, mert ugye a pályát is kell biztosítanunk, a pályán kellenek versenybírók, a pályán kell frissítőpont, azt is üzemeltetnünk kell a versenyközpontban, szintén kell egy célfrissítőpont, ez a pályafrissítőpont. Ugyanakkor ugye a folyamatos időmérési dolgokat rögzíteni kell, az eredményhirdetéseket folyamatosan rögzíteni kell, az eredményeket ki kell függeszteni. Tehát ha így nézzük, akkor a verseny hétvégén, tehát azon a péntek szombaton 45-50 fő dolgozik azért, hogy mind sikeresebb legyen a verseny.
Kedves hallgatóink, Szűcs Istvánt, a Miskolci Maratonklub Egyesület elnökét hallották. Bronzérmes lett a Nyíregyházi Sportcentrum U20-as csapata a Torma Ágnes U20-as országos röplabda bajnokságon. A nyíregyházi lányok 3-0-ra legyőzték a Szent Benedek együttesét a harmadik helyért vívott találkozón. Így a tavalyi évhez hasonlóan ismét bronzérmesek lettek. A döntő legtechnikásabb játékosának Pampuk Grétát választották, még a nyíregyházi csapat legjobbjának járó elismerést Tolnai Janka vehette át. Szabó Réka játékost hallják.
Én büszke vagyok a lányokra, mert egész évben nagyon keményen dolgoztunk, hogy döntősök legyünk. Aztán így a döntőben nagyon erős ellenfeleink voltak, de így is nagyon jó eredményt értünk el szerintem.
Most pedig Tolnai Réka csapatkapitányt hallják, aki az Egyesült Államokba készül egyetemre.
Olyan egyetemre megyek, ahol a tanulás és a röplabda így nagyon össze van egyeztetve. Még nagyon nem kellett így eldönteni, hogy megyek tovább, vagy mivel tanulok tovább. De remélem, hogy sikerülni fog a tanulást is és a röplabdát is összeegyeztetni.
Végül Kőhalmi Rihárdot, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjét hallják.
Én azt gondolom, hogy Nyíregyházán a röplabdának hatalmas hagyománya van, ezt 25-30 éve az elődök megalapozták, úgyhogy könnyű helyzetben vagyunk. A lányok szeretnek röplabdázni, jó a közeg, jó edzőink vannak, nagyon tapasztaltak, és bízom benne, hogy a feltörekvő nemzedék is, tehát gondolok itt a alsó tagozatosok vagy kisiskolások korba is nagyon nagy népszerűségnek örvend, és várják ezeket a szép eredményeket.
Kőhalmi Rihárdot, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Beépítésre került a két utolsó színes üvegablak is a Sárospataki Bazilikába. Ennek kapcsán egy emlékkonferenciát tartottak, valamint kiállítás nyílt az új Bástya rendezvényközpontban Bráda Tibor alkotó emlékére. Az elkészült ablakokat dr. Ternyák Csaba egrések fogja megáldani pünköst hétfőn. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
Egy igazi képeskönyvé alakul át a Sárospataki Bazilika az elmúlt években elkezdett színes üvegablakok beépítése által. Az egri főegyházmegyének köszönhetően az időközben elhunyt Bráda Tibor művész tervei alapján visszakaphatják régi éküket az ablakok. A vártemplom 1970-es években történt felújítása következtében eltűntek a színes ólomüveg ablakok. A 2010-es évek közepén lezajlott bazilika felújítás tervei között jelentek meg újra a színes ablakok gondolatai, amelyek közül az első már akkor a projekt kapcsán megvalósult, hirdetve Erzsébet alamizsna osztását és a tűzlegendát, amely során nem csak ételt osztott a szegényeknek, hanem a hideg időre való tekintettel egy nagy tüzet is rakatott, hogy melegedni tudjanak a rászorulók. Ehhez az első képhez igazította Bráda Tibor további ablakterveit, amelyeken Erzsébet születésétől szenté avatásáig különböző életfázisokat mutat be, egy-egy legendát és történetet örökít meg. Így válik majd a látogatók számára egy igazi képeskönyvé a templom, amelynek megtekintése során megismerkedhetnek a város szentjével, életével, példájával, inspirációt meríthetnek tetteiből, és erőt kaphatnak Erzsébet szenvedéséből. Főtisztelendő Bereckei Miklós plébános nagy örömmel ajánlja az új ablakok megtekintését és a templom meglátogatását minden zarándok számára.
Folyamatban van a bazilika színes üvegablakainak a kiépítése. Úgy vélem, hogy nagyszerű találkozási lehetőséget biztosít ez az ide látogatók számára, hogy Szent Erzsébet életébe elmélyülhessenek. Hát olyan, mint egy nagy képeskönyv, persze kellő művészi struktúrával fölépítve és kialakítva, és ahogy azt Erzsébet életéből ismerjük, a különböző életállapotban lévő emberek úgy egy-egy ablak elbeszélésének történésében úgy magukra ismerhetnek, magukra találhatnak a saját élethelyzetükben, és úgy vélem, hogy bátorságot is nyerhetnek abból, hogy Erzsébethez hasonlóan életük történésében Istent keressék őre, hagyatkozzanak, és vele együtt igyekezzenek nekirugaszkodni az előttük álló feladatoknak a megoldásához.
A Superszum alapítvány idén egy őssejtfagyasztó szekrényt és egy laminárboxot szeretne megvásárolni a Miskolci Velkei László gyermekegészségügyi központ részére, amelyek az intézmény onkohematológiai munkájához nyújtanának nagy segítséget. Az alapítvány rendezvénysorozatainak gyűjtései ezt a célt szolgálják, amelyek jótékonysági futásokból, gyermek és felnőtt koncertekből állnak. A részletekről Bernasconi Bus Katalin, a Superszum közhasznú alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
Ebben az évben kicsit rendhagyó módon próbáltunk jótékonysági futást szervezni és jótékonysági összefogást rendezvényt szervezni, mert nem egy bizonyos gyermeknek és egy bizonyos családnak szeretnénk gyűjteni, hanem egy intézménynek, és az intézményen belül is egy bizonyos osztálynak, és ennek az osztálynak egy bizonyos eszközt szeretnénk, vagy hát inkább kettőt megvásárolni. Ősejtfagyasztó szekrény és egy laminárbox, ez két eszköz, és a Velkei László gyermekegészségügyi központ onkohematológiai csontvelőtranszplantációs osztályán részére lenne, és az őssejtfagyasztó szekrény, én nem is biztos, hogy belemennék ebbe egyébként, hogy szakmailag elmagyarázzam, hogy mire jó. Azt tudom, hogy mínusz 80 fokon fagyasztják le, ilyen hőfokra fagyasztják az őssejteket, amiket esetleg a testvérektől ugye levesznek, és próbálják ugye a beteg gyerekeket a testvértől levett őssejtekkel gyógyítani. Ami van most jelenleg őssejtfagyasztó szekrény, az 35 éves, és tehát már a karbantartók is azt mondják, hogy ez a vége, tehát innentől nincs tovább, tulajdonképpen épp, hogy nem esik szét, úgyhogy a leghamarabb szerintem az őssejtfagyasztó szekrényt fogjuk megvásárolni. A laminárbox pedig egy másik orvosi eszköz, amivel szintén ugye az őssejtekre, csontvelő transzplantációra készítik elő. Én voltam bent a kórházban, én voltam bent náluk az osztályon, én azt gondolom, hogy a legjobb helyre megy a mi gyűjtésünk. Nem tőlem származik az ötlet, hanem a Csiribiri Együttes vezetőjétől származik az ötlet, hogy a gyermekkórháznak gyűjtést indítsunk. És amikor engem megkerestek a zenekartól, hogy milyen módon lehetne gyűjtést és kezdeményezést indítani ilyen programsorozat keretében, ők adnának egy koncertet, nekem jótékonysági futás csatlakozna ehhez az összefogáshoz. Tudtuk, hogy jó lesz. Jó lesz, nem volt még ilyen, és csatlakozott hozzánk a tűzoltóságtól Németi Gergő, és ugye a barátai is jöttek. Ők például sétával, 200 kilométeres sétával csatlakoztak hozzánk, valamint ugye a Csiribiri zenekaron kívül László Evelin is adott egy koncertet a Mühában, tehát tulajdonképpen volt gyerekeknek óvodás koncert, volt felnőtteknek az Evelin koncertje, volt jótékonysági futás, és volt egy gyaloglás, ugye, amit a fiúk Szentendréről indulva egészen Miskolcig, hát közel 4 napig gyalogoltak, 200 kilométert, úgyhogy az is egy nagyon-nagyon-nagyon kemény program volt. De úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sikeres volt mind a négy, és így együtt összefogva, a szuperszum összefogás, én azt gondolom, hogy még sikeresebb lehet majd. Ennek az összefogásnak a fővédnöke Guzi Blanka, ugye olimpiai 4. helyezett öttusázó, fantasztikus ember a Blanka, tehát én régebről ismertem, nem így, és nem ennyire sokat beszélgettünk, és most így az összefogás keretén belül tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, és neki tényleg szívügye Miskolc, neki tényleg szívügye az, hogy segítsen másokon, és már tavaly is próbálkoztunk, hogy esetleg ő lehetne a fővédnöke a futásunknak, ugye, mert hát adott a szituáció, és nem tudtuk időben összeegyeztetni. Idén úgy gondolom időben szóltunk neki még januárban, és így áprilisban tudott jönni nekünk ugye a rendezvényeinkre. Én úgy gondolom, hogy külön-külön mindegyik rendezvény és eseményprojekt önmagáért beszél, ahogy megvalósították a többiek, vagy ahogy mi is a futást megvalósítottuk, mert mindenki oda tette magát önként, és semmilyen fizetséget soha senki nem kért, és mindenki csak ment és próbálta kihozni a legjobbat ezekből a projektekből. Hát a fiúk is fergetegesen. 4 napon keresztül több mint 200 kilométert sétáltak, és a végén, tehát volt egy srác, ugye, aki ki is esett, mert annyira feltört az új cipő a lábát, hogy egyszerűen nem tudta tovább folytatni, feltartotta csak a többieket, és azt mondta, hogy ő inkább azért száll ki, hogy ne tartsa fel a többieket, legalább a többiek tudjanak menni. Pihent egy napot, és úgy döntött, hogy ő nem, tehát ő visszajön, akárhogy bekötözi a lábát, és akárhogy lekezeli, orvos is lekezelte a lábát, és ő visszajött egy nyíklátházán, ugyanúgy csatlakozott a többiekhez, és mondta, hogy ő nem tudja abba hagyni ezt.
Kilenc százalékkal nőtt a bűncselekmények száma Miskolcon a tavalyi évhez képest. Bak Richárd rendőr alezredes, a Miskolci rendőrkapitányság vezetője Miskolc közgyűlésén ismertette a tavalyi év statisztikáit, és elmondta, hogy a közterületekről a digitális térbe költöztek át a bűncselekmények.
Tavaly év közbiztonsági helyzetéről és az ennek érdekében végzett rendőri munkáról fogok most számot adni. Kezdeném a bűnügyi helyzettel, a bűnügyi fertőzöttséggel. Tavaly a regisztrált bűncselekmények száma emelkedő tendenciát mutatott, az azt megelőző évhez 9%-kal képest több bűncselekményt könyvelhettünk el, 3475 bűncselekmény történt a városban. Ez, ahogy említettem, 9%-kal ugyan több, mint az azt megelőző évben, előtte viszont hosszú évekig csökkenés volt, és egyáltalán nem drámai a helyzet. 2010-ben még közel 8000 bűncselekmény történt a városban, ehhez képest a tavaly elkönyvelt 3475, az jóval-jóval kevesebb, még akkor is, hogyha az emelkedés az tagadhatatlan. Ha a számok mögé nézünk, hogy ez a bűncselekmény szám ez sok vagy kevés, akkor azt látjuk, hogy a kiemelt bűncselekmények körében néhány bűncselekmény emelkedő, míg néhány bűncselekmény kategória pedig csökkenő tendenciát mutat. Emelkedett a lopások száma 1063-ról 1311-re. Ezek a lopások, ezek gyakorlatilag túlnyomó többségében kisebb értékre elkövetett, jellemzően bolti lopások voltak, amelyek az emelkedést hozták, de tagadhatatlan, hogy emelkedett. Ettől jóval nagyobb mértékben emelkedett az online térben elkövetett visszaéléseknek a száma, Gyakorlatilag az 1311 lopáshoz, ha hozzávetjük a 810 olyan bűncselekményt, amit jellemzően az online térben követtek el az elkövetők, akkor látjuk ezt az új trendet, hogy a vagyonelleni bűncselekményeknek egy jó része a közterületről az online térbe tevődött át. És az még riasztóbb, hogy ezzel a 810 darab online térben elkövetett visszaéléssel jóval nagyobb kárt okoztak az elkövetők a sértetteknél, mint az 1300 lopással. Nagyon sok bankszámlát teljes mértékben lecsupaszítottak. Ezúton is szeretném felhívni a lakosság figyelmét, mert minden fórumot megragadunk arra, hogy felhívjuk a figyelmüket, hogy az internetnek a számos előnye mellett vannak veszélye is. Én arra kérek mindenkit, hogy egy egészséges bizalmatlansággal kezelje a pénzügyeit a kibertérben, hogy ne lépjen ebbe a folyóba, mint amiben tavaly nagyon sokan.
Más megyeszékhelyekkel összehasonlításban nem teljesít rosszul Miskolc. A kapitányság vezető szerint Győrben több gépkocsilopás és feltörés, közterületi bűncselekmény történt. Pécset pedig több volt a rablás és több a közterületi elkövetés.
Ha megengednek egy kis kitekintést, akkor más megyeszékhelyekhez is hasonlítanám városunkat. Nagyon sokszor megkapjuk itt a keleti régióban, hogy bezzeg Dunántúl. Dunántúli két jól prosperáló város, Győr és Pécs, nagyon sok tekintetben rosszabb bűnügyi statisztikában rendelkezik, mint mi. Győrben, Győr városában több lopás történt, több gépkocsi lopás, több jármű önkényes elvétele, több gépkocsi feltörés és több közterületi bűncselekmény. Pécsen több rablás történt, illetve több közterületen elkövetett bűncselekmény történt, mint Miskolcon. Lehet, hogy meglepő, de a tények ezt mutatják. A bűnözésnél megkerülhetetlen téma a kábítószer bűnözés. A tavalyi statisztikában azt láthatják, hogy kábítószer terjesztői magatartás miatt tavaly évben 18 darab nyomozást fejeztünk be. Ez kevesebb, mint az azt megelőző évben, de ennek nem az az oka, hogy a rendőrség bűnöldöző tevékenysége az visszalépett egyet vagy kettőt, hanem az, hogy az elmúlt időszakban a szerhasználóknak egy jelentős része a kábítószerek felől a pszichoaktív anyagok felé fordult, és az ilyen szereket fogyasztják, a dílerek pedig ezeket a szereket terjesztik. Ebben a 18 terjesztői magatartásban csak a kábítószer terjesztők tevékenysége van benne, az új pszichoaktív anyag terjesztők tevékenységét nem tartalmazza a statisztika, és ezt a látszólagos ellentmondást fogja feloldani a június 15-én hatályba lépő új jogszabálycsomag, ami gyakorlatilag az új pszichoaktív anyagokat a kábítószerekkel egy tekintet alá fogja venni. Ennek mi rendőrszakmai szempontból nagyon örülünk, sokkal könnyebb lesz a bűnöldöző tevékenységünk, a szerhasználók, de különösen a terjesztők pedig súlyosabb büntetésekre számíthatnak, mint eddig. Ez mindenféleképpen egy előremutató módosítás. Ahogy ejtettem szót arról, hogy mely deliktumok mutatnak emelkedő tendenciát, lopás és az online térben elkövetett visszaélések, azt is meg kell említenem, hogy a kiemelt bűncselekmények körében több olyan kategória is van, amely gyakorlatilag az elmúlt időszak legkedvezőbb adatát hozta, tehát történelmi mélypontra csökkent a garázdaságok, a testi sértések, ezen belül a súlyos testi sértések, a lakásbetörések, a rablások, és ami különösen örömteli, a közterületi bűncselekmények száma. Gyakorlatilag a Covid idején, nem volt olyan régen, emlékszünk rá, amikor kijárási korlátozások voltak, tehát ebben az időszakban több közterületi bűncselekmény történt, mint a tavalyi évben.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága is kihelyezett ülést tartott, ahol elhangzott, hogy a tavalyi évekhez képest nőtt a vármegyében a halálos balesetek száma, de a súlyos és anyagi kárral járó esetek száma csökkent. A találkozón a szakemberek fontos témákat érintettek a közlekedésbiztonság és a baleset megelőzés kapcsán, és a jelenlévők megbeszélték az aktuális helyzetet és a következő időszak feladatait is. A részletekről Varga János rendőr alezredest, a bizottság ügyvezető elnökét hallják.
Van egy tavaszi és egy őszi ülésünk, általában kihelyezett ülést tartunk, ahová meghívjuk a helyi baleset meg és bizottságnak a vezetőjét és a titkárát és az elnökét, és nem csak a vármegye baleseti helyzetét értékeljük, elemezzük, hanem az adott helyi rendőrkapitányság területéhez tartozók közöttaknak a közlekedés biztonságát is elemezzük, értékeljük. jó eredményekre tudok beszámolni. Egyedül a halálos balesetek tekintetében van egy 33%-os emelkedésünk, de ez abszolút számokban azt jelenti, hogy idén 8 halálos balesetünk volt a vármegyénkben, tavaly pedig 6 volt. Viszont örömmel mondhatom el, hogy a súlyos és a könnyű sérüléses balesetek vonatkozásában viszont jelentős csökkenés van. Most közel 30 balesettel van kevesebb, mint a tavalyi év hasonló időszakát veszük figyelembe. Kevesebben sérültek meg az útjainkon, és ami pedig örvendetes, hogy folyamatosan csökken az ittosan okozott balesetek aránya. Korábbi években 10% alá nagyon nehezen tudott ez az arány menni. Most a utóbbi 3 év és az idei évben is 5% alatt vagyunk már a ittosan okozott balesetek aránya. Tehát 100 jármű vezetőből 5 esetben találunk ittas gépkocsi vezetőt. Én gondolom azt is, hogy nem csak az embereknek a belátásán is nagyon sok múlik már, viszont mi sem engedjük el ezt, hogy növekedjen, ezért rengeteg olyan közúti ellenőrzést hajtunk végre, és tapasztalják a gépkocsi vezetők, hogy finmódszeres ellenőrzések, amikor is nem igazoltatjuk a jármű vezetőket, hanem csak egy alkoholszondás ellenőrzésre állítjuk félre őket, és utána folytatják is az útjukat. Ezt éjszaka hajnali órákban, szinte a nap minden időszakában számíthatunk arra, hogy a rendőrök nagyobb létszámmal, alkoholszondákkal felszerelve végzik ezen munkájukat. Az alkoholteszterek, amiket a rendőrök használnak az ellenőrzések során, az nem szűri ki a bódult állapotot, viszont vannak olyan jelek, amikre a rendőrök felfigyelnek, és akkor bizony gyors tesztet alkalmazunk, és végrehajtjuk azokat az eljárás cselekményeket, ami ennek a bódult állapotban történő vezetésnek a bizonyításához szükséges. Tapasztalható bizony egy minimális emelkedés, hogy bódult állapotban közlekednek járművezetők. Én kérem, hogy ne közlekedjünk sem alkoholos befolyásoltsággal, se bódult állapotban, hisz ne kockáztassuk más testi épségét, életét azáltal, hogy mi egy felelőtlenül így ülünk a járművezető kormány mögé. Ahol a vármegyékben több baleset következik be, mindig a város nagyságára azért figyelembe kell lenni. Hát végül is a vármegyékben miskolci terület az, ami súlyozottan baleset veszélyesebb, de ez azért van, mert nagyobb a lakosság létszáma, a forgalom nagysága, és persze, hogy itt sok olyan zavarás, veszélyhelyzet kialakul, amiből végül is baleset alakul ki, de ez hasonló Ózd tekintetében is, ott is azért jelentősebb, de most tényleg elmondható, hogy mindenhol csökkenek a baleseteink számai, és remélhetőleg, hogy az év végéig ez így is fog maradni. Szóval minden baleset, akár anyagi káros baleset, ből is kialakulhat. Ez mind sajnos a járművön múlik, a balesetnek a mechanizmusán, a kimenetelén múlik. Nagyon sok olyan dolog van. Mi azt szeretjük, hogyha nem következik be közlekedési baleset, de ehhez türelem kell, ehhez egy közlekedési kultúra kell, egy nyugalom kell, egy defenzív vezetés, és sorolhatnám azokat az összetevőket, ami miatt szükséges ezt figyelembe venni akkor, amikor egy jármű, akár egy motorra felülünk, és nem vagyunk felelőtlenek a közlekedéseink során.
A miskolci hivatásos tűzoltó parancsnokság beszámolója szerint a tavalyi évben 144 tűzesetnél avatkoztak be, köztük a barlangfürdő kigyulladásánál és az erdőháti robbanásnál is. Az ország egyik legnagyobb tűzoltóságához Miskolcon kívül még 34 település tartozik, amelyre összesen 2360 eset szám jutott. A kivonulások felét Miskolcon kellett megtenniük a tűzoltóknak. A részletekről Bajnok István tűzoltó alezredes, miskolci tűzoltó parancsnok adott tájékoztatást.
2024-et a tűzoltóság szempontjából jellemezni kellene, akkor azt tudom mondani, hogy egy összetett, változatos, magas vonalásszámot produkáló évet tudhatunk magunk mögött. Ugye az ország egyik legnagyobb tűzoltóságaként az események száma is magas volt. Ez a szám az elsődleges működési körzetünkben, ami 35 települést foglal magában. Ez 2360 volt, és ebből Miskolcot pontosan a fele 1180 érintett, tehát Miskolcon annyi tűzoltói esemény történt, mint a többi 34 településen összességében. Viszont ennek az 1180-as számnak a 40%-át, 470-et tűzjelző rendszerek, tűzjelző központok generáltak. Mi ezeket a tűzjelző rendszereket szeretjük, hiszen időben jelez, kis kárértékkel végződik az esemény, és a lehető legkorábban felszámolható. Beavatkozást igénylő tűzeset 2024-ben 144 esetben történt. Itt talán pozitív munként az említhető, hogy ezek a tűzesetek kísértékkel zárultak. 2024-ből két eseményt szeretnék megemlíteni, illetve kiemelni. Az egyik a szeptember 6-ai barlangfürdőnek a tűzesete. Ugye ez egy országos hírű tűzeset volt, 4-es kiemelt riasztási fokozatnak megfelelően erőkkel, eszközökkel sikerült felszámolni. Illetve a másik nagyobb eseményünk az a november 13-ai Erdősor úti robbanás, ahol egy lakóház felrobbant. Itt a három lakót a romok maguk alá temették. Itt én nagyon büszke vagyok a kollégákra, bajtársakra, hiszen 40 percen belül mind a három sérültet sikerült kimentenünk és a mentőszolgált munkatársainak átadni. Amikor azt mondtam, hogy változatos volt a 2024-es év, akkor a tűzesetek mellett előforduló műszaki mentésekre is gondolok, hiszen történt életmentés, viharkárok felszámolása, közúti baleseteknél történő beavatkozás, sérültek mentése és még sok-sok olyan esemény, ami a tűzoltói beavatkozást igényelte. Ugye a város összetettsége, a nagyváros kihívásai, a folyamatosan bővülő ipari parkok, a létesítmények, intézmények sokassága komoly felkészültséget igényel a tűzoltóság részéről, és ennek érdekében mi meg is teszünk mindent. Az elvégzett munka apró, viszont részemre fontos visszacsatolását jelentette két dolog, amit szeretnék megemlíteni. 2024-ben országosan az év tűzoltósága címet egy miskolci tűzoltó kapta, illetve az országosan megrendezett műszaki mentő versenyen a miskolci tűzoltók első helyezést értek el. Viszont azt gondolom, hogy a megelőzés mellett nagyon fontos a közös munka is, tehát mindenki, hogyha saját magára gondol, lakására, intézményekre, ahol a munkáját végzi, és itt megteszünk mindent annak érdekében, hogy az eseményeket a legkisebbre csökkentjük, akkor egy nagy lépést tudunk tenni. Tehát itt a CO érzékelők alkalmazására, füstérzékelőkre, kémények, gázkazánok, elektromos hálózatoknak az ellenőrzéseire gondolok, hogyha ezek rendben vannak, működnek, beszerzésre kerülnek, akkor életet és értéket is tudunk ezekkel együtt menteni.
Népszerű és motiváló a diákok számára a Sátoraljaújhelyen működő polgármester ösztöndíjasa program. Nyíri Péter alpolgármester szakmai elismerésként definiálta a díjat, amely által bemutathatják a város tehetséges fiataljait, egyben helyben maradásra is ösztönzik őket.
Abban bízunk, hogy közel tartja a városhoz a fiatalokat, hiszen itt kapják ezt az elismerést, ráadásul a polgármester ösztöndíjasa elismerés egy szakmai elismerés, hiszen a pedagógusok, a tantestület adja, és azért az is elhangzott a legutóbbi polgármester ösztöndíjas átadáson, hogy ez egy tehetséggondozó program, hiszen a tehetséges fiatalokat mutatjuk meg másoknak, kapnak elismerést, de ők példaképek is mások számára, hogy lehet cselekedni egy adott területen, az a magunk szakmájában, és ezek a fiatalok bizony közösségi emberek is, tehát felelősséget éreznek a kisebb-nagyobb közösség iránt, ilyen értelemben is példaképek, de ez a tehetséggondozó program a tehetséggondozó tehetségeket is megmutatja nekünk, hiszen a pedagógusok, akik ezeket a fiatalokat tanítják, nevelik, formálják, maguk is tehetségek, tehát ez mindig a pedagógusoknak, vagy a tantestületnek az elismerése, és igen, abban az iskolában nagyon tehetséges fiatalok vannak. És bízunk abban, hogy azok a fiatalok, akik ilyen elismerést kapnak, kötődnek még erősebben a városhoz, ez egy jó élmény nekik, és vagy itt maradnak, vagy pedig ha elmennek, akkor visszatérnek. Egy kisvárosban is lehet kiváló teljesítményt elérni, egy kisvárosból is lehet meghódítani a világot, úgy is, hogy valaki elmegy, de úgy is, hogy itt marad. Erre nekünk Kazinci nagyon jó példa, de a jelenkorban is lehet példát mondani arra, hogy igenis egy kisvárosban maradva is lehet mondjuk országos hírnévre szert tenni, amely világban sem kell már feltétlenül elhagyni az embernek a szülővárosát vagy a felnevelő otthonát ahhoz, hogy mondjuk ismerettséget szerezzen, vagy ismertséget szerezzen, ez megtehető helyben is. Úgyhogy a polgármester ösztöndíjasa címnek ilyen hatása is van, és hogyha visszamegyünk az években, és összeszámláljuk az ösztöndíjat kapókat, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon sok fiatalt meg tudtunk így szólítani, és nagyon sok fiatalt megismerte az önkormányzat. Megtudtuk, hogy ők milyen pályán akarnak elhelyezkedni, milyen téma érdekli őket. Most például a legutóbb Batta Zsolt, a Trefort szakképzőiskola tanulója kapott polgármester ösztöndíjasa elismerést. Ráadásul ő érettségi megszerzése után ment a Trefortba, és ott karosszéria lakatos szerszám és készülékgyártó és gumiabroncsjavító és keréki egyensúlyozó végzettséget és szakképesítést is szerzett, tehát az érettségi megszerzése után ő még szakmát szerzett, és a Trefortból két szakmával és egy szakképesítéssel távozik, megalapozta sokfelől a maga jövőjét, tehetséges fiatal.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszonthallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
zene hajnalig. Ömlik a viszki, be a szóra, koccan a jég is. Jaj, csak ne hagyj kiborítsd.